napotkivano. Nagyon szépen köszönöm, tessék helyet foglalni. Hát kérem szépen, a múlt héten nem tudtam órát tartani, megbetegedtem. Ritkán vagyok beteg, ezért ha viszont a beteg vagyok, az eléggé padlóra küld. Most már elvileg meggyógyultam, de gyakorlatilag eléggé gyengélkedem. Magas lázam volt, ez eléggé padlóra tett. Egy hétig feküdtem, úgyhogy elég gyenge vagyok, de most már azért van reménye, hogy megmaradok. Nagyon zavart, hogy nem tudok órát tartani. Tehát hiányzott, zavart, és ha magunk között marad, akkor elmondom, hogy engem nagyon meglepett az, hogy először úgy próbálkoztam az órát átadni valakinek, bárkinek, aki megtartja helyettem a tanszéken belül, és kérem szépen, nem volt ilyen kolléga. Ez egy nem jó hír, mert annak idején én emlékszem, amikor a Kerkápoli professzorunknak voltam ilyen vetítő hordozója, hogy akkor ilyen diákat készítettünk, és ezeket állítottuk be, és vetítettük itt órákon. Én kérem szépen, a mennyekbe éreztem magam, amikor az öreg külföldre utazott, és azt mondta, hogy hát öregem, menjél be, és tartsd meg az órát. És akkor, mint fiatal tanársegéd, vagy adjunktus, a K2-20-21-be, de egy nagy stadionba bemegyek, és én tartom a prof helyett az előadást. Ez egy marha megtisztelő dolog volt, és nagyon, nagyon, nagyon élveztem, nagyon szerettem. Aztán később az öreg rájött, hogy hát nem mindenkinek vannak, nem minden anyagrész fekszik, és szívesen tart belőle órát. Ez volt így az öreg, hogy a méretezést, a felépítmény méretezését azt mondta, hogy öregem, ezt tartsad, te ezt jobban tudod. És itt ült bent az órán, tehát ugyanúgy hallgatta, de az órát én tartottam. Tehát valahogy egy kicsit fordult a világ, mondom én, egy 20 évvel ezelőtt ezt egy nagy lehetőségnek tekintettem volna és tartottam, most meg egyszerűen nem volt, aki bejöjjön. Lehet, hogy jobb is. Ilyen körülmények között jobb is. Úgyhogy kérem szépen, hát folytatjuk. Nem tudom, a Szabó Józsi mennyit adott át, hogy dupla lelkesedéssel, ami akkor viszont nem kevés. Kérem szépen, nagyon röviden a Magyar Vasút jelenlegi állapotával foglalkozzunk. Rengeteg nyilván információt, adatot, grafikon, táblázatot tudnék bevetíteni, de egy kicsit be kell hoznunk ezt a késést. És emiatt inkább itt egy táblázatra korlátoznám most ezt a fejezetet. Ez a táblázat a legfontosabb műszaki jellemzőit Magyar Vasútnak összefoglalja. Hát kérem szépen, a vasút vonalaknak az úgynevezett menetrendi hossza, tehát ahol menetrendszerű közlekedés zajlik, ez 7600 kilométer, amely nyilván ennél több vágányt jelent, kereken 8800, és hogyha az állomási vágányokat is ide vesszük, tehát minden, ami vasút és minden, ami vágány, ez kérem szépen egy 12500 kilométer. Tehát amikor vasúti pálya fenntartás oldaláról, üzemeltetés oldaláról nézzük, akkor nyilván, hogy ezzel a 12500-rel kell számolni, de a forgalom az üzem szempontjából, ahol hát menetrendszerű forgalom zajlik, az 7500-7600 kilométer. Na most nézzük meg, hogy ennek milyen a műszaki állapota. Hát kérem szépen, a országos törzshálózati vonal, tehát ami mondjuk az országos vasúti közlekedés szempontjából fontos, lényeges, az kereken 5000 kilométer. Ami mondjuk az európai hálózat szempontjából lényeges, tehát a nemzetközi fővonalak szempontjából lényeges, az 2500 kilométer, tehát tulajdonképpen 30%-a, egy harmada a magyar vasúti hálózatnak az európai hálózatban nagyon komoly feladatokat lát el. Ez ugye abból az ismert tényből fakad, hogy Magyarország földrajzi helyzete Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában ugye centrikus, és számos fő folyosó, koridor vezet át az országon, és így hát a vasútvonalaink egy harmada a nemzetközi törzshálózatnak a része. Tehát ilyen szempontból nagyon lényeges nem csak a magyar, hanem az európai vasúti közlekedés szempontjából is, hogy milyen a magyar vasútnak az állapota. Kérem szépen, hát ugye a mellékvonalak az szintén egy harmad, 2500 kilométert jelent. Útátjáróink száma, hát kereken 6000, tehát durván azt lehet mondani, hogyha 7500 a hálózat, 6000 az útátjáró, akkor durván olyan 900, illetve, bocsánat, 1001 néhány száz méterenként kereken minden egyes kilométerre esik egy vasúti útátjáró. Az viszont már rendkívül rossz, hogy ezekből az útátjárókból szinte kivétel nélkül mindegyik szintbeni útátjáró. Nagyon alacsony a kétvágányú vasútvonalainknak a mennyisége. 1200 kilométer, ez gyakorlatilag a teljes hálózatnak csak a 13%-át jelenti, majd mindjárt európai adatokat is fogok bemutatni, hogy relatíven el tudjuk ezt az adatot helyezni, rendkívül alacsony, rendkívül rossz, és ugyanilyen rossz a mutató a sebességeket illetően. Hát kérem szépen, 100 km per óra feletti sebesség a hálózatnak csak a 27%-án lehetséges, már pedig hát manapság 100 km per óra az egy eléggé alacsony sebesség. Ha kerékpárral jó megnyomjuk, akkor 51 néhány körül tudunk azért tekerni. Tehát a 100 az semmi. És hogyha kérem szépen, tessék megnézni, 120 felettit, hát döbbenetes, hát 1-200 kilométer. Úgyhogy sebesség tekintetében nagyon rossz a magyar vasúti hálózatnak a hossza. Nagyon rossz a terhelhetősége. Tehát a 22,5 tonna teher, tengely teher csak a hálózat 5%-án engedhető meg, és mindezek együttesen, tehát a tengelyterhelés, a sebesség, ezen keresztül ugye az eljutási idők abban az irányba vihetik el a fejleményeket, hogy Magyarország megkerülésével, ha nem történik időben változás, szemléletváltás és nyilván műszaki fejlesztés, akkor Magyarországot északról Szlovákián keresztül, délről pedig hát a felbomlott egykori jugoszláv utódállamok viszik el Balkán irányába a forgalmat. Tehát itt először szembesülni kell a műszaki állapottal, és utána pedig levonni sürgősen a következtetés, milyen következményekkel járhat, és azonnal meg kellene kezdeni a vasútunknak a fejlesztését. És hangsúlyozom, hogy mindezt olyan környezetben, amit az európai földrajzi környezet ad és biztosít számunkra, ami jó, tehát nem egy excentrikus helyzet, nem egy zsákutca, nem egy Portugália, vagy nem tudom én, Spanyolországról beszélünk, hanem Európa kellős közepén. Tehát ettől nyilván nem lehet függetleníteni magunkat. Ez gyakorlatilag a magyar vasútnak a szerencséje, hogy itt ódázni lehet a dolgokat, elódázni pontosabban, tehát elhúzni a fejlesztést, de tulajdonképpen ez alól felmentést és a vasutat ugye hagyni a tönkremenetelbe és elsorvadásba, ezt egyáltalán nem lehet megengedni. Tudom, még van egy-két jó ábrám. Kérem szépen, ami tulajdonképpen még egy jellemzője a vasúti hálózatnak, a vonal sűrűségek, tehát hogy nem tudom én hány kilométer vagy hány méter esik egy négyzetkilométerre, ebben Magyarországnak még a mai állapotában is jó a helyzete. Itt látjuk az európai országokat, tehát tulajdonképpen az átlag fölötti a vonal sűrűségünk, tehát ezt mindenképpen ezt a körülményt meg kell becsülni, és nem szabad azt a varga betűt megtenni, hogy visszafejlesztjük, egy kvázi motorizációs fejlődés diktátumaként és velejárójaként, és aztán rájövünk pár éven belül a környezetvédelemnek a fontosságára, a tényleges fontosságára, és akkor próbáljuk visszaépíteni. Hát ez előre tulajdonképpen látni kell a nyugati tendenciákat. A nyugati tendencia az, hogy arccal a vasút felé, a vasút fejlesztése folyik. Hát akkor ilyen körülmények között a vasút vonalaknak a felszámolása az egy rossz politika. Ugye az előző kormányzat, hát ebbe vastagon kivette a részét, és több tíz vasútvonalat megszüntetett. Hála Isten, hogy hát ennek a felülvizsgálata megtörtént, illetve hát napjainkban is történik, és visszaállítják a forgalmat. Hát kérem szépen, ugye, tehát ez a harci helyzet, a két vagy több vágányú vasútvonalaknak az aránya. Tessék megnézni, hogy rendkívül alacsony Magyarország esetében, de mondjuk most az Egyesült Királysággal vagy Belgiummal hasonlítsuk össze magunkat okvetlenül, ugye ezek itt a szélén helyezkednek el a grafikonnak, de nézzük meg például Lengyelországot. Hát Lengyelországhoz képest is, vagy Csehország, tehát amik Szlovákia, tehát a környező államokhoz képest rendkívül rossz ez a mutató. Az EU átlag az 41%, tehát a vasútvonalak 41%-a kétvágányú. Hát ezen belül ugye a magyar átlag csak kereken 15%. Hát a kétvágányú vasútvonalaknak a földrajzi elhelyezkedése itt látható. Lényegében a Hegyeshalmi, a 70-es Szobi, a 80-as Miskolci, a 100-as Budapest-Szolnok, Püspökladány, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony, még mondjuk a Újszász-Szolnoki vonal, Budapest-Székesfehérvár és vége. És majdnem egy kezemen ugye felsoroltam ezeket a vasútvonalakat. Hát kérem szépen, még egy megdöbbentő adat. A vasúti infrastruktúrára fordított beruházásoknak az összege. Hát rendkívül alacsony, szinte Európában a legalacsonyabb. És tessék megnézni, hogy hol helyezkedik el az átlag. Tehát itt alapvetően nincs rendjén, hogy a vasút az annyi pénzt kap, amennyit kap. Itt nagyságrendi eltérések vannak bizonyos államokkal összevetve. Sebességet említettem. Ez egy grafikon, ami grafikon sor 2000-es években az állandó és ideiglenes lassú jeleknek az alakulását mutatja. Kérem szépen, hát megdöbbentő, tessék megnézni, hogy 4000 kilométer hosszon állandó és ideiglenes lassú jel van. Tehát ahol a pálya állapota olyan, hogy el kell rendelni a vasút biztonsága érdekében a lassú jelet. Hát hihetetlenül alacsony. már, hogy mondjam, az a vonal, ami megfelelő állapotú, tehát túlságosan sok. Kicsit javul a helyzet, bár az, hogy most 3000, nem tudom én, 900-ról 3600-ra, azért ez nem indokolja, hogy a karosszékbe hátradőljünk. Nagyon alacsony a magas sínrendszer, a nagy tömegű felépítmény aránya. Ma már gyakorlatilag a világban mindenhol az űszé 60-as sínrendszerrel történik az építkezés, legyen az egy belső törzshálózati, vagy egy nemzetközi törzshálózati vonal. Igaz, hogy nem teljesen friss, de nincs sok elmozdulás a 2000-es években. Pár százalék a 60-as sínrendszer, és ha az 54-est nézzük, az is csak egy harmad, az összes többi alacsony, primitív, régi 100 éves sínszelvények. Utátjárókról volt szó. Hát műtárgyaink, kérem szépen, hidállagunk rendkívül előregedett, 40-50 éves hidakról van szó, paraméterekről volt szó, tengelyterhelés. Jó, hát kérem szépen, akkor ennyit a vasút jellemzéseként, és én ezzel befejezném azt az időszakát az előadásnak, ami tulajdonképpen bevezetés a vasút építésbe, a vasúti közlekedésbe, egy-két mondattal áttekintve, megállapítva a legfőbb mondani valót, kiemelve még egyszer. Kérem szépen, a vasúti közlekedés környezetvédelmi, energiatakarékossági szempontból, biztonság szempontjából egyértelműen a közlekedési ágak közül a legkedvezőbb közlekedés, ezt megállapítottuk. Fejlődési pályája lényegesen különböző Nyugat-Európában és Kelet-Európában. És Kelet-Európán belül is egy saját fejezetet írunk, hiszen a fejlesztéseket elhanyagoljuk, és a vasút fontosságát nem tekintjük annyira lényegesnek, mint ahogy a nyugat-európai államokban. Ez megtörténik. Nyugat-Európában körülbelül 10-15 éve megkezdődött a vasút fejlesztése, ennek eredménye a nagysebességű vasúti hálózatok kiépülése, város környéki elővárosi közlekedéseknek a beindítása, ezt se tapasztaljuk Magyarországon, beszélünk róla. Hát röhely, kérem szépen az, hogy 20 éve beszélünk a Budapesti Közlekedési Szövetségnek a megalakításáról. Hát ez egy adminisztratív lépés. Hát ezt hónapok alatt meg kell csinálni. Ezt meg kellett volna akkor csinálni, amikor mondjuk még kommunizmus volt. Amikor kvázi diktatúrával, most idézőjelben diktatúrával, ma is egy diktatúrával. A minisztériumnak el kellene rendelni, 2000, nem tudom én, 12. január 1-től Budapesti Közlekedési Szövetséget létre kell hozni, pont. És ebben a helyzetben a MÁV-nak, a BKV-nak, a Volánnak, tehát akik ennek alkotó részesei lennének, tulajdonképpen hát, hogy úgy mondjam, semmi beleszólása nincsen. Hát van egy állami érdek. Ez jelenteni a diktatúrát. És ne a farok csóválja a kutyát a MÁV, hogy hát őt most be fogják csapni, és ezért egyelőre a közlekedési szövetséget nem akarja, a bevételeknek csak kisebb részét fogja visszakapni, mindegyik azt hiszi, hogy a másik be fogja csapni. Hát ezért kérem szépen, ezt központilag létre kell hozni, közben meg az embereknek a milliói nap mint nap, évről évre kínlódnak, M3-as, M1-es bevezető, alig tudnak autóval bejönni, vasúti közlekedést kevesen választják, hosszú eljutási idő, kényelmetlen vasúti kocsik. Tehát kérem szépen, itt valahogy a dolgok a vasút szempontjából nincsenek helyretéve. Egyetlen egy mondatot még engedjünk meg. Nehogy azt higgyük, hogy kérem szépen ezzel a magyar vasút fejlődése le van írva. Nem lehet Európába függetlenül működni, fejleszteni, gondolkodni, be kell állni az európai fejlődési tendenciákba. Idő kérdése valóban az, hogy a vasút fejlesztése elkezdődjön. Látjuk, hogy óriási az elmaradás, tehát nagyon komoly feladatok várnak a következő évtizedekben. Pontosan erre a mérnöki társaságra, aki most itt a K2-2021-be hallgatja az előadást. Függetlenül attól, hogy valaki egy szerkezetes, egy vizes, egy infrastruktúrás, egy közlekedésmérnök lesz, vasúttal tulajdonképpen mindenki fog találkozni a munkája során, és a következő évtizedekben a vasút erre a fejlődési pályára rá fog állni. Ez egy vitathatatlan dolog. Buta, képzetlen, ügyetlen hivatalnokok húzogathatják időről időre ezt a fejlesztést, de lényegében ez csak idő kérdése, hogy ez meddig történik. Tehát ilyen körülmények között a vasúttal foglalkoznunk kell, a vasutat tanítani kell, a vasutat tanulni kell. Tehát ennek a fórumnak, ennek az előadásnak, ennek a tanszéknek, az ott dolgozó kollégáknak van helye, szerepe ebben a mérnök nevelésben. Tehát ezt állapítsuk meg az első mondjuk 3-4 előadási alkalom után és alapján. Hát kérem szépen, a következő fejezet az mondjuk már egy érdemi fejezet lesz, ami tulajdonképpen az alapfogalmakat tisztázza. Az alapfogalmak között vannak bizonyos pályás és vannak járműves fogalmak. Azért, hogy a közös nyelv kialakuljon, tulajdonképpen kezdjük először járműves fogalmakkal. Hát kérem szépen, a vasúti járművek szelvényét, vágány tengelyre merőleges irányú szelvényét, az úgynevezett járműszerkesztési szelvényt nemzetközileg szabályozzák, hiszen a vasúti hálózat országokon áthúzódik, és nemzetközi forgalomban közlekednek a vasúti járművek. Ilyen szempontból egységes járműszelvényeket kell konstruálni. Ez biztosítja az úgynevezett járműszerkesztési szelvény. Ez az a keresztmetszeti méret, vágánytengelyre merőleges irányú keresztmetszeti méret, amelyet a vasúti jármű elfoglalhat. Ezt a szelvényt kérem szépen járműszerkesztési szelvénynek nevezik a járműgépészek, de mondjuk van egy pályás változata is az elnevezésnek, ez pedig tulajdonképpen a rakszelvény. Tudnillik, mondjuk egy nyitott vasúti teherkocsi megrakásánál építési anyag, mezőgazdasági, vagy nem tudom én, gépeket, hogyha egy kamiont, hogyha ráteszünk a vasúti kocsira, az sem foglalhat el nagyobb szelvényt, mint amit tulajdonképpen a jármű szerkesztésénél előírunk. Így az elnevezése ugyanennek a szelvénynek pályás oldalról egy kicsit közelítve a rakszelvény. Ezt a rakszelvényt azoknál a kocsiknál, amelyeknek a ki- és berakodása az állomásokon történik, ezt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés, egyébként itt látható a jármű szerkesztési szelvény, ez egy milliméterekkel pontosan, szinte koordinátásan meghatározott szelvény, és ezt a szelvényt azokon az állomásokon, ahol vasúti kocsi ki- és berakodása történik, ott ezt a szelvényt ellenőrizni kell, és hogyha ez alatt, a rakminta alatt, az ellenőrző szelvény alatt a vasúti kocsi átfér, csak akkor mehet ki a hálózatba. Tehát ez gyakorlatilag a vasúti járműszerkesztési szelvény. A következő fogalom, ami járművel összefügg, de már egy kicsit inkább a pályához közelít, ez tulajdonképpen a vasúti űrszelvény. Szintén a vágánytengelyre merőleges szelvény, egy olyan szelvény, amely a rakszelvénynél vagy járműszerkesztési szelvénynél nagyobb, semmi nemű tárgy ebbe a szelvénybe nem lóghat bele. Tehát a vasúti üzemhez kapcsolódó berendezések, jelzők, biztosító berendezések, oszlopai, tárcsái és így tovább sem lóghatnak bele, ezt mindenképpen ezt a teret, ezt a szelvényt szabadon kell hagyni. Az egyenesben lévő szelvény keresztirányú méretét ívekben meg kell növelni, úgynevezett ívpótlékot kell hozzáadni, azért, mert ívben a vasúti járművek, miután ugye ezek kiterjedt testek, külső oldalon és belső oldalon túlnyúlnak az alap űrszelvény keresztirányú méreteihez képest, és kérem szépen levezethető, hát ezen a helyen ezt nem tesszük meg, csak a végeredményt írom föl, az arab űrszelvénynek a méretét külső és belső oldalon egyaránt egy delta mérettel, ami 36 ezer per R, nagyon egyszerű összefüggésből határozható meg, ahol R az aktuális körívnek a sugara. Ezzel kell tehát az ívsugár függvényében az alapűrszelvényt ívben bővíteni. Ez egy mértékadó, egy ilyen 24 méteres vasúti kocsinak tulajdonképpen a ívben való helyzete alapján kerül levezetésre, tehát konkrét geometriai méret alapján, tehát ez nem egy tapasztalati, hanem egy matematikai, geometriai levezetés, de hát ezt itt most nem kell ezt a levezetést elvégezni. Tehát ez az ívben a űrszelvény bővítése. Na itt látható vasúti űrszelvény. Egyébként megkülönböztetünk villamos vontatásra alkalmas űrszelvényt, és nem villamosított, tehát dízel vontatásra alkalmas űrszelvényt. Az űrszelvénynek tulajdonképpen van egy úgynevezett felső része, és ezt a lépcsők, kerekek, pálya közelében lévő részt, ezt egy alsó szelvénynek nevezzük, ezt külön is kiszokták rajzolni, itt számos olyan töréspont helyezkedik el, amelynek a geometriáját ez a felső rész ez nem tudja tartalmazni, tehát részletesebben az alsó rész ki van rajzolva, ez a vasúti űrszelvénynek az úgynevezett alsó része. Na itt látható kérem szépen a űrszelvény bővítése, ezzel a delta értékkel, tehát ezt nevezik ívpótléknak, annak idején volt a vicinális dugóhúzó, itt a Karon egy ilyen humoros kari egyetemi újság, és akkor az vicinális dugóhúzóba kérdezték, hogy hát mi az ívpótlék, és akkor a jó diák azt felelte, hogy a mozdonyvezetőnek a plusz bére attól függően, hogy mennyit megy ívbe. Ez az ívpótlék. Hát nem teljesen így van, de minden esetre humornak azért elfogadható. Na most kérem szépen, még egy szelvényről meg kell emlékezni, mégpedig vasúti műtárgyak esetében. És ha megengeditek, akkor itt egy kérdést hagyd tegyek föl, és elindítjuk azt a kérdés sorozatot óráról órára, amelyre ha pozitív jó választ adtok, akkor mondjuk piros pontok jegyezhetők, és a piros pontok a vizsgán beválthatók. Tehát akkor az első ilyen lehetőség piros pontért a következő. Mi a véleményetek arról, hogy ha van a vasúti pályát átívelő híd, hídműtárgy, a hidat, a hídszerkezetet ráépíthetem-e az űrszelvényre? Arra a szelvényre, amiről az erőről az előzőekben beszéltem. Igen vagy nem? Ha nem, ez a válasz a helyes, ezzel még nem jár piros pont, ha nem, akkor tulajdonképpen indokoljátok meg, hogy miért nem lehet ráépíteni az űrszelvényt. Űrszelvényre a híd szerkezetét, vagy az alagútnak a szerkezetét. Mert ugye az űrszelvényre azt mondtuk, hogy hát semmi nemű tárgy nem lóghat bele. Jó, hát akkor ne lógjon bele, akkor az űrszelvény határáig építem meg a hídnak az oszlopait, a híd felszerkezetét, az alsó síkja, az simulni fog az űrszelvénynek a tetejével. Ez lehetséges, vagy nem lehetséges? Tessék? Miért nem lehetséges? Mivel van? Állj! A vonat teteje tele van hóval. A járműszerkesztési szelvény van tele hóval. Az űrszelvény az annál nagyobb. Tehát az űrszelvénybe belefér az, hogy havas a vonatnak a teteje. A felső vezetéket azt az űrszelvény figyelembe veszi. De az nem, hát jó, vasútüzemi berendezéseknek oké, el kell férni. Hogy? Légátfúvás. Na, kérem szépen, nem, mondom akkor. A helyzet az, hogy a műtárgyakat, hidakat időnként karban kell tartani. És be kell állványozni. Ha a híd ráépülne az űrszelvényre, akkor az állványzatot nem tudnám elhelyezni, mert belógna az űrszelvénybe. Tehát amikor a hidat festem, vagy mit tudom én, vakolom, vagy betont javítok, az állványzat belógna az űrszelvénybe, hogyha kihasználnám. Ugye. Tehát ezt nem lehet. Ezért a hidak esetében egy harmadik szelvényt, ez a legnagyobb keresztmetszeti szelvény, értelmezzük, ez az úgynevezett szabadon tartandó térnek a fogalma. És a szabadon tartandó tér határáig lehet a hidat tulajdonképpen tervezésileg kialakítani, és a szabadon tartandó tér és az űrszelvény közötti sávba lóghat bele alkalmasint az állványzat. Jó? Tehát ez a tulajdonképpen a magyarázat. De ne veszítsétek kedveteteket, lesz még számos piros pontszerzési lehetőség, és lesznek egyszerű esetek is. Kérem szépen, itt egy vasúti pálya test keresztmetszetét vetítem be, amelyben számos fogalmat meg tudunk magyarázni. Először is a földmunka feletti részt nevezzük vasúti felépítménynek, földmunka koronasíkja alatti rész pedig az alépítmény. A felépítménynek az elemei a sín, sínleerősítések, aljak, ágyazat, ágyazati védőréteg. Tehát ezek a felépítménynek általános esetben a szerkezeti elemei. A földmunka, tehát egy töltés, és az alatta lévő mondjuk altalaj együttesen vasúti alépítményt alkotják. A sín vízszintes felső érintő síkja a sínkoronaszint. Ez vasúti forgalom, pályatervezés szempontjából egy nagyon jól definiálható, geodéziailag nagyon jól mérhető, sínkoronára ráteszek egy szintező lécet, tehát ez a vasúti pályaszint vagy sínkoronaszint. A földmunkának a fölső síkja tulajdonképpen a földmunka korona szintjét adja. A földmunkának a kialakítása keresztmetszetileg kétféle geometriával lehetséges. Ez az ábra, ez egy úgynevezett bogárhátú földmunka kialakítást mutat. A vágány tengelyben van ennek a földmunkának a legmagasabb pontja, és két irányban a földmunka 4%-kal esik. Ez tulajdonképpen a klasszikus, régi földmunka koronaszint kialakítás. A 70-es évek elején kezdtek elterjedni a vasúti pályaépítő és karbantartó gépek. Ezek a gépek többek között tisztítják a földmunkán lévő zúzott kőágyazatot is. Aminek az a lényege, hogy egy kaparó lánc, amely keresztirányban a vágányrács alá befűzésre kerül, a kaparó láncnak a kosarai fölszedik az ágyazatot, az elszennyeződött ágyazatot, kirostálják a zúzott követ, és a tiszta zúzott követ visszaépítik a pályába. Na most, hogyha ilyen bogárhátú kialakítása maradt volna a 70-es éveket követően is a földmunkáknak, akkor a kaparólánc meg lehetett volna oldani két kaparólánccal, ezeknek a tengelyvonalát rajzoltam mondjuk most föl, föl lehet szedni az ágyazatot, de itt középen maradt volna egy ágyazati tömeg, egy ágyazati test, amit tulajdonképpen érintetlenül hagytak volna a kaparó láncok. És emiatt az úgynevezett egyoldali esésű földmunka, tehát 4% egy irányba került bevezetésre, mert így tulajdonképpen egyetlen egy nagy kaparó lánccal megoldható ez az ágyazat tisztítási probléma. Tehát régen bogárhátú, manapság újépítésnél, rekonstrukciós munkáknál pedig a egyoldali eséssel kialakított földmunka létezik. A földmunka szélessége a koronaszélesség, látjuk, jelölve. Ja, igen, az előző kollégának a gondolatához, aki azt mondta, hogy hát azért kell a hídnál tartani egy nagyobb, szabadabb tartandó teret, hogy a légnyomást kezelni tudjuk. Nem volt teljesen rossz a megjegyzése a kollégának. A hagyományos vasúti sebességnél ezzel még azért nem kell foglalkozni. Tehát egy 160-as sebességnél, hogy most a légnyomás egy érkező szerelvény és a híd között hogyan alakul, nem kell foglalkozni. De nagy sebességű vasutaknál, kérem szépen, ez már nem elhanyagolható, ez a légnyomás. Olyannyira nem, és itt most ezzel a témával kapcsolatban zárójeles megjegyzést engedjetek meg, hogy a hidat nagy sebességű vasutak esetében, amelyet a pálya fölé kívánunk tervezni, tulajdonképpen úgy kell méretezni, ahogy még korábban soha. Tudnilik, a hidaknál az alapvető tervezési metódus az, hogy a hídra ráteszem a terhelést. Függőlegesen, fölülről lefelé ható terhelést, ráteszem, mértékadó teherállást keresek, erre meghatározom a nyomatéki ábrákat, és aztán a nyomatéki ábrára elkezdek vasalni. A híd alá befutó vasúti szerelvény viszont alulról nyomja meg a hidat. És nagy sebességű vasúti közlekedésnél ez a nyomás, ez óriási érték, és előfordulhat, hogy ez egy mértékadóbb helyzet, és szituáció a híd méretezésénél, hogy alulról fölfelé fejtünk ki hatást a híd szerkezetre. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a hídszerkezeten a klasszikus jármű vagy hasznos terheket, de nagysebességű pályán pedig alulról szabvány szerint rögzítve van ennek a nyomásnak az értéke, amit alulról fölfelé, soha nem kellett hidakat úgy méretezni, hogy alulról fölfelé teszek a hídra terhet. Hát ki is röhögtek volna. De valóban a nagysebességű vasúti közlekedésnél ez nem elhanyagolható érték. Még egyet, ha megengedsz, alagutaknál, nagysebességű vasutak alagút tervezésénél a tervezési sebesség függvényében kell az alagút keresztmetszeti területét megválasztani. Mennél nagyobb a sebesség, annál nagyobb alagút szelvényt kell figyelembe venni. Például a Transrapid mágnes vasútnál egy gyönyörű szép táblázat rögzíti, hogy ha 300-ra, ha 400-ra, ha 500-ra tervezzük a mágnes vasutat, akkor a szükséges alagút négyzetméter keresztmetszet mennyire kell, hogy alakuljon. Tehát nem volt teljesen hülyeség az a megjegyzés, de mondjuk a szabadon tartandó térfogalma az nem teljesen ezt akarja. Kérem szépen, járműves alapfogalmak közé kell még sorolni, és elnézést, hogy egy kicsit most itt azért úgy ugrálok, a járműveknek a mozgását, vasúti pályán történő mozgását. Háromféle mozgást, szabálytalan mozgást végez a vasúti jármű a vasúti pályába. Egyszer kérem szépen végez egy színuszvonalú mozgást, tehát hogyha mondjuk helikopterről nézném a vasúti járműveket, ahogy halad a pályába, kérem szépen egy színusz, nem egy egyenes vonal mentén mozog a jármű, hanem egy színusz vonalú mozgást végez. És van 4 perc, és ennek a lényegét 4 percbe, hogy ez miért jön létre ez a mozgás, ezt most nagyon szépen el tudom még 4 percbe magyarázni. Egyszer oda kell figyelni, akkor ez megjegyezhető egy örök életre. Kérem szépen, a vasúti kerekek metszete így néz ki. Ezt nevezzük kerék talpnak, ezt pedig nevezzük nyomkarimának. A kerék talpa kúpos kialakítású, nem vízszintes, hanem kúpos. Miért? Ha hengeres kialakítású lenne, tehát egy henger palást lenne a kerék futó felülete, akkor előadódhatna az, hogy kis kopások esetén kialakulna egy vájú, és mindig ezen vájúba illeszkedne a sínnek a feje, és továbbiakban a kerék tulajdonképpen ezen a futókörön kördülne mindig. És egyre nagyobb mértékű kopások jönnének létre. Ezen a problémán úgy segítünk, hogy kúpos kialakítást hozzunk létre, és most tessék elképzelni, hogy a másik oldali kerék páron is létrejön egy aktuális futó kör, egy sugár, ez R1, itt pedig létrejön egy R2. Ezeknek a sugarai általános esetben különbözőek, tehát különböző futókörön gurul a kerék. Miután nincsen differenciálmű a kerekek között, vasúti járműveknél össze van kötve mereven a két kerék, ezért tulajdonképpen a kerékpár arra törekszik, hogy ennek a futókörnek a sugarai azonosak legyenek. Azaz, a kerék megindul keresztirányba, és egy olyan helyzetet igyekszik elfoglalni, hogy a futóköröknek a sugarai kiegyenlítődjenek. Éppen a kúposság következtében. És ez a célunk, hogy tulajdonképpen a gördülési felületbe a kerék talpnak minél szélesebb sávját bevonjuk. Így a kopásokat tulajdonképpen hát elosztjuk a kerék keresztmetszete mentén. Na most létrejön nyilván a futóköröknek a kiegyenlítődése, de a lendület tovább viszi a kerékpárt keresztirányba, nem áll meg a kerék a futókörök kiegyenlítődésekor, hanem keresztirányban a kerék elkezd mozogni. Meddig tud mozogni a kerék? Addig, amíg a nyomkari, hát itt most én rossz léptéket választottam, mert mondjuk legyen ez a sínnek a feje, amíg a nyomkarima neki ütközik egyik oldalon a sín fejnek. És ezután kvázi ütközés következtében visszapattan a kerék, és megindul ellenkező irányba ugyanez a szitáló mozgás. Persze ezt akkor tudjuk létrehozni, hogyha a nyomtávolságot úgy állítjuk be a sínszálak között, hogy a kerék nem szoros vezetésű, hanem tulajdonképpen lehetőséget adunk egy J-vel jelölt és 9 mm értékben nem szoros vezetést adunk a keréknek, tehát egy 9 mm két amplitúdójú, tágasságú, keresztirányú mozgást tud a kerékpár végezni. Ennek a síntalpnak a dőlése 1:20. Van, ahol vannak olyan államok, németek például 1:40-et alkalmaznak, Magyarországon 1:20-as a keréknek a kúpossága. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a járművet fölülről nézzük, a haladó mozgást és a keresztirányú szitáló mozgást eredőjét tekintjük, akkor a jármű egy színuszvonalú mozgást, egy 9 mm két átágasságú színusz mozgást fog a pályán végezni. És ezzel elérem azt, hogy egy sávban érintkezzen a kerék talp a sínfejjel, tehát a kopásokat tulajdonképpen megosztom. Na most innentől kezdve már csak egy lépés kérem szépen az, és még ezt próbáljuk követni, hogyha 1:20-as a keréknek a hajlása, akkor a sínszálakat nem függőlegesen helyezzük el a vasúti pályába, hanem a sínszálaknak van egy dőlése, és a sínszálaknak ez a dőlése olyan, hogy a sín gerincének a tengelye merőleges legyen erre a sín talpra, mert akkor a teherátadás centrikus lesz. És ez a magyarázata annak, hogy a vasúti pályába a sínszálaknak a sínleerősítések, a keresztaljakkal egy 1:20-as dőlést adunk, és 1:20-as dőlésbe helyezzük el a sínszálakat. Tehát így tulajdonképpen ez a járműves fogalom, keréktalp, kopás és járműves vagy pályás fogalomsor, hogy ez a játék, ami tulajdonképpen a nyomtávolság értékében úgy szerepel, hogy a kerékpár számára egy 9 mm-es értéket biztosítsunk, ez tulajdonképpen ez a két fogalom, pálya, járműves fogalom, így összekapcsolódik. Kérem szépen, folytatjuk az órát. Itt az elmúlt percekben levezetett geometria rávilágít a nyomtávolságnak a fogalmára, és erre mindjárt rátérünk. Előtte még azért befejezném, ugye onnan indultunk, hogy a vasúti járművek úgynevezett szabálytalan jármű mozgást végeznek. Ennek az egyik formája az úgynevezett színuszvonalú mozgást. Tessék a dumát befejezni. Tehát színuszvonalú mozgást végez. A második szabálytalan jármű mozgás az úgynevezett támolygó mozgás. A vasúti pálya süppedésekkel, fekszinthibákkal terhelt. Ennek következtében a kocsi szekrény megbillen ezekbe a függőleges hullámokban. Miután a kocsinak a szekrénye az alvászhoz rugózattal van kapcsolva, hanem egy merev testként, hát ezért gyakorlatilag ez egy csillapítással, de egy pár lengéssel ez a mozgás a kocsiszekrényen tovább megy és érződik, és ezt a mozgást, ami tulajdonképpen a jármű hosszirányú tengelyére, merőleges irányú síkban jön létre, ezt a mozgást nevezik, mint a részeg ember, ugye hát támolyog, vasúti kocsinál is ezt a mozgást nevezzük támolygó mozgásnak. És van egy harmadik féle szabálytalan jármű mozgás, az úgynevezett bólintó mozgás, ami a keresztirányú jármű tengelyére merőleges irányban egy nyomaték, szintén pályahibákból eredő kocsinak az első része, hátsó része a középső tengely körül forgó mozgást végez, és ezt nevezzük tulajdonképpen bólintó mozgásnak. Tehát színuszvonalú mozgás, támolygó mozgás és bólintó mozgás, ez a három. Na most kérem szépen, vasúti nyomtávolság. A sínkorona szint alatt 14 mm-rel a sínszálak belső oldalai között mért távolság. Ez a vasúti nyomtávolságnak a fogalma. Azért 14 mm, mert a sínszálaknak a lekerekítő íve 14 mm általában, és hogyha a vízszintes síktől 14 mm-re definiálom a nyomtávolságnak a mérési síkját, akkor gyakorlatilag azt érem el, hogy ez a lekerekítő ív már függőlegessé válik, tehát ahol az ívnek vége van, gyakorlatilag hát abban a pontban mérem a sínszálak belső oldalai közötti távolságot. Na most normál nyomtávolság a világ vasútjainak kétharmada, az úgynevezett 1435 mm-es nyomtávolság. Itt látjuk fönt a táblázatban, gyakorlatilag Európa lényegében ide tartozik, tehát számos keleti, vagy nem tudom, távol-keleti ország is ebbe a rendes, vagy szokták normál nyomtávolságnak nevezni. Ennél a nyomtávolságnál nagyobb nyomtávolságot széles nyomtávolságnak nevezünk. Ez a megmaradt egyharmadnak körülbelül a fele a vasúti hálózaton. Ilyen nyomtávolság például, kérem szépen, az 1524 mm-es nyomtávolság, az úgynevezett orosz nyomtávolság, az egykori Szovjetunió teljes területén a vasutak ezt a szélesebb 1524 mm-es nyomtávot használták, de tulajdonképpen Spanyolország is, vagy Portugália, tessék megnézni, még ennél is nagyobb nyomtávolsággal közlekedik, 1674 mm-es a spanyol nyomtáv. A normál nyomtávolságnál keskenyebb nyomtávolság, a úgynevezett keskeny nyomtávolság. Ennek többféle típusa szintén lehetséges. Jellemző az 1000 mm, a 760 és a 600 mm. 1000 mm-rel gyakran találkozunk. Például Japánban a hagyományos japán vasúti hálózat az 1000 mm-es hálózat. Vagy Pozsonyba a villamos vasútnak a nyomtávolsága 1000 mm, Kassán szintén 1000 mm, Bulgáriába, Szófiába a villamos vasút 1000 mm-es. Aztán a 760 például itt a Szabadsághegyen, ugye a egykori úttörő vasút, nem tudom most valami gyerekvasút vagy mi a neve, ez szintén keskeny nyomközű vasút, 760 mm-es. Bányákban gyakran lehet 600 mm-es nyomtávolságot iparterületeken, iparvállalatoknál, iparvágányoknál 600 mm-re lehet találkozni. Na most kérem szépen, azért szorongatok itt egy papírt, és azért siettem le, mert gyorsan szünetbe kicsit fölelevenítettek néhány adatot, levezetjük az 1435 mm-es nyomtávolságot. Tehát a normál nyomtávolságnak az értéke hogyan alakult ki? Ezt erre egyértelmű levezetés, vagy egyértelmű bizonyíték nincsen. De annyira egyértelmű mindezek ellenére az a levezetési mód, amit most ide a táblára föl fogok pár sorba írni, hogy tulajdonképpen elfogadhatjuk a normál nyomtávolság származásának. Hát kérem szépen, arról van szó, hogy a legelső sínszelvény, amely gyakorlatilag kötött pályára kényszerítette a lóval vagy kézzel vontatott csilléket, azt hiszem említettem is, 1776-ban az kurféle szögvas profil, ami fagerendára volt erősítve, ez most tulajdonképpen lényegtelen a dolog szempontjából. A lényeg ez a szögvas profil, amely szögvas profilnál a szögvasak belső síkja közti távolság, azt kérem szépen, 5 láb és 1 hüvelyk volt Angliában. 5 láb és 1 hüvelyk. Miért volt ennyi? Azért, mert ebben az időszakban Angliában létezett egy előírás, a közúti járművek kerék síkjai, külső kerék síkok közti távolságot ebben az értékben rögzítették. Tehát a közúti járművek kerekeinek, hogy úgy mondjam, a méretét, külső síkot illetően, ezt maximálták. Ez volt 5 láb és 1 hüvelyk. Itt legyen, tudom én, egy ilyen fakerekű bármi, egy szekér, és a külső síkok közti távolság 5 láb, 1 hüvelyk. És amikor a kurr ezt a szögvas profilos felépítményt megalkotta, akkor tulajdonképpen ezeket a közúti, meglévő közúti járműveket tette rá a kényszer pályára. Tehát akkor nyilván a kerék méretéhez igazodott ez az L-szögvas profil, amelynek szintén a belső síkjai közti távolság 5 láb 1 hüvelyk volt. Ez egy nagyon lényeges momentum a levezetés szempontjából. Két lényeges momentum lesz. Ez volt az első. A második, ezt követően, szögvas profilt követően a különböző gombafejű sínek kezdtek elterjedni, amelynek az eredménye lett végül is a fej, gerinc, talpból álló vinyol sínszelvény. Ebben az időben egy nagyon elterjedt profil fejmérete, az tulajdonképpen a külső oldalon oda tesszük a szögvas profilnak a belső méretéhez, belső síkjához, és tulajdonképpen ebből az 5 láb 1 hüvelyből levonjuk a sínfejnek a méretét, nyilván mind a két oldalon, tehát kétszer, és ez 2 láb 1/4 hüvelyk volt. 2,1 hüvelyk volt, de kétszer vonjuk le, akkor maradékként a sínszálak belső síkjai közti távolságot kapjuk. Annyit kell tudni, hogy 1 láb az 12 hüvelyk, átváltjuk, kivonjuk, és kérem szépen 4 láb és 8,1 hüvelyk fogunk kapni. És ha ezt most ilyen decimális rendszerre átváltjuk, akkor most lássunk csodát, milliméter pontosan az 1435 milliméteres normál nyomtávolságot megkapjuk. Tehát nem az, hogy 1-2 milliméterrel megközelítjük az 1435-öt, hanem pontosan megkapjuk ennek az értékét. Tehát annyira hihető a történet, És a történetnek az első része az nem hit kérdése, mert az egy törvény, egy angol törvény volt, a kerekek, közúti kerekek közti távolság. Szintén nem törvény, hanem tény volt az akkor használatos Stevenson által is, Stevenson mozdonya által használt sínszelvénynek a mérete. És ezeket szépen egymásból kivonjuk, akkor a sínszálak belső oldalai közti távolságot, amit hát most egy kicsit már tudományosabban megfogalmaztunk, sínkoronaszint alatt 14 mm-rel sínszálak közti távolság, pontosan az 1435-öt megkapjuk. Nagyon érdekes, hogy ez az irodalomban így nincs kimondva, hogy hát akkor ezzel a tételbizonyítás nyert, vagyis hát akkor ez a dolognak a története. Ezt senki nem mondja ki. Én is annyit mondok, hogy annyira hihető a történet, annyira valós, hogy igen nagy valószínűséggel ez a magyarázata. Kérem szépen, annyit a nyomtávolságról még egy megjegyzés, hogy amikor a japánok 1964-ben az első nagysebességű vasútvonalukat Tokió és Osaka között átadták, akkor a japánok az 1067-es milliméterről áttértek a nagysebességű vasútvonalon, illetve a későbbi teljes hálózaton is, a normál nyomtávolságra. Tehát a japánok alulról jöttek fölfelé a normál nyomtávolságba. Tehát Japánban ma kétféle nyomtávolság létezik. Létezik a Shinkansen hálózat, 2700 km hosszú hálózat 1435-tel, és létezik a hagyományos, klasszikus, régi japán 150 éves vasúti hálózat az 1067 mm-es nyomtávolsággal. Ezzel ellentétes irányú folyamat zajlott le a spanyoloknál, amikor a spanyolok 1991-ben Madrid és Sevilla között létrehozták az első nagysebességű vasútvonalukat, ők az 1674-es nyomtávolságról lementek a normál nyomtávolságra, és ma Spanyolországban szintén a 2-3000 kilométer hosszú nagysebességű hálózat él a széles nyomtávolság mellett 1435 mm-es nyomtávolsággal. Hát kérem szépen, akkor a nyomtávolságokkal kapcsolatosan ennyit. Egyébként ez a táblázat azt szemlélteti, hogy tulajdonképpen ezek a különböző nyomtávolságok milliméterben kifejezett értékei, azok azért általában kivételtől azért eltekintve, nem kerek milliméter értékek, és aztán ezek a különböző angol száz dimenziókban sem teljesen kerek értékek. Hát ezeknek különböző történelmi múltja, hagyománya, története van. Hát itt egymás mellett a decimális és ez az angol száz dimenzió rendszer, ez egymás mellett került itt föltüntetésre. Kérem szépen, egyelőre a leglényegesebb vasúti alapfogalmakkal kapcsolatban legyen elég ennyi, és kezdjünk el egy fejezetet tárgyalni, és egy kicsit megfordítom a szokásos sorrendet, és nem vasúti pálya geometriát kezdek el most ismertetni, hanem vasúti pálya szerkezetet és vasúti pálya szerkezeti elemeit. Egy kicsit mondjuk a gyakorlati programot segíteni. Próbálom ezzel, hogy a geometriát azt amúgy is többé-kevésbé vettétek, mi is fogjuk venni, de egy kicsit előre dobom a témakört, és tulajdonképpen a mai meg a következő alkalommal vasúti pálya szerkezeteket fogunk tárgyalni. Kérem szépen, a tárgyalás módja a következő. A kereszt szelvényt tekintve fölülről lefelé haladunk, és akkor először a sínszálakkal, majd a sínleerősítésekkel, aljakkal, ágyazattal, alépítményi védőréteggel találkozunk. Amit nem érintünk ebben a vertikumban, útátjárók, sínillesztések, ez pedig akkor a hosszirányú mozgás során fogjuk egymás után fölvenni. Kezdjük a sínszálakkal. Hát kérem szépen, mi a sínszálnak a feladata? A vasúti sínszálnak a feladata a járműterhelés és a hőmérsékleti erők felvétele és tulajdonképpen tovább adása a sínleerősítés és az aljak számára. Harmadsorban a sín az egy pálya, egy gördülési pálya, amely tulajdonképpen a vasúti közlekedés számára egy közlekedési felületet szolgál, és hát a nyomtkarimás kereket vezeti a pályán. A sín tervezésénél, a sín kialakításánál melyek a legfontosabb szempontok? Hát kérem szépen, ugyanabból az anyagból minél nagyobb inerciát hozzunk ki, minél nagyobb terhelhetőséget, ennek következtében a sín két sínfej és síntalp menti anyagait a súlyvonaltól megpróbáljuk elég távolra helyezni, ezzel gyakorlatilag ugyanazt az elvet követjük, mint mondjuk bármely magasépítési szerkezet esetében, egy acélítartó vagy betontartó esetében, hogy a tömegeket távolra dobjuk a súlyvonaltól. Tehát ugyanabból az anyagból minél nagyobb tömeget hozzunk létre. Minél nagyobb teherbíró tartót hozzunk létre. A sínfej és síntalpnak a tömege nagyjából legyen azonos. Ez a hengerlésnél lényeges, amikor a sínt kihengereljük, melegen kihengereljük, és a sín elkezd hűlni. Ha különbözőek lennének a fej és talpban lévő tömegek, akkor nagy vetemedésekkel kellene számolni, amit nem biztos, hogy a hengerlés követően már ki tudunk egyenlíteni. Tehát ezek nagyon lényeges szerkesztési, tervezési szempontjai a sínnek. A sínszálak alapvető típusai, kérem szépen. Bal oldalon először a vinyolsínt említjük. Ez tulajdonképpen fejből, gerincből, talpból álló sín. A nagyvasutaknak elsősorban a sínszelvénye, de a városi vasutak, metrók kizárólagosan ezt használják, és városi villamos vasutak nyitott, nem burkolt vágány szakaszain, lásd villányút, villamos vasutak is ezt a szelvényt alkalmazzák. A következő csoport a vályus sínszelvények csoportja, amelyek a villamos vasutaknak a sínszelvénye, burkolattól a kerék nyomkarimáját védi, azzal, hogy létrehoz a fej mellett egy vájút, az orral, a sín orral együtt. Ezt a szelvényt kérem szépen először 1900-as évek elején Németországba a Phoenix cég hengerelte ki, és innen egy elnevezése ennek a sínszelvénynek, hogy Phoenix sínszelvény. A vinyol sínnél is, kérem szépen, Stevens volt, aki tulajdonképpen kitalálta a vinyol sínszelvényt, és Charles Vignol volt az, aki Európába áthozta. A kereskedőnek a neve maradt fent. A Phoenix-sínszelvénynél egy Byrne nevű angol mérnök már a 19. században megtervezte a Phoenix-sínszelvényt, de az öntés időszakában még ezt nem tudták kialakítani, csak később a hengerléssel, és a hengergyárnak, a Phoenix cégnek a neve maradt fent, és nem a Byrne-nek a neve. Tehát egy kicsit itt a sín típusok elnevezésénél az utókor hát eléggé hálátlan. Szeretném azt a vájú síneknél még most rögtön az elején megjegyezni, hogy a vájú síneknek a méretét nem statikai megfontolások hozták létre a 19. század elején, hanem egyéb szerkesztési szempontok. A klasszikus Phoenix sínszelvénynek a befoglaló mérete 180x180 mm, ez igazodik ahhoz a nagy kockakő mérethez, ami a 20. század elején a városi utak burkolatát jellemezte. 180-as élhosszúságú nagy kockakővel burkolták ki a sínszálak közti teret, és így, hogyha ezzel a mérettel ritmizált ez a sín méret, akkor tulajdonképpen egy nagy kockakő futó sorban a sínszálat könnyen el lehetett helyezni. A következő sínszelvény a darupája sín. Lényegesen eltér a darupája a vinyol sínszelvénytől, annak ellenére, hogy ő is fejből, gerincből és talból áll, de lényegesen markánsabbak a méretei, zömök szelvény a nagy stabilitás miatt, vastag gerinc a nagy terhelés miatt, és széles talp szintén a sín stabilitása miatt. Tehát gondoljunk egy toronydarura, ha a szél megnyomja, marha nagy keresztirányú erők keletkeznek, hát ezt, ezzel az állékonysággal a tömbsínnek, illetve a darupája sínnek hát rendelkezni kell. Gyerekek, nem a kaszinóban vagyunk. A következő két sínszelvény a csúcssín, kitérőknél és a vezetősín, szintén kitérők szerkezeti részein megtalálhatók, tehát ezek elsősorban kitérőkkel kapcsolatos sínszelvények. Hát ezek voltak tehát a legfontosabb sínszelvények, és tulajdonképpen egy nagyon röviden, bár azt hiszem én ezt helyenként már érintettem, hogyan alakult a sínszálnak, a sínszelvényeknek a története, fussuk még egyszer át. Első megjelenés a laposvas, itt van a kúrféle szögvas profil, amelyre ott hivatkoztam. Ezek nagyon rövid kis öntött vas síndarabok voltak. Aztán volt egy időszak az úgynevezett halhas alakú sín, ami tulajdonképpen a tartók nyomatéki ábráját próbálta követni. És aztán megjelent a Stevens-féle profil, amely a vasutaknak általánosságban elterjedt profilja volt. 19. század elején megjelentek a kettős fejű sínek. Egyrészt a talprészen egy fejformát próbáltak kialakítani, ennek a fejnek a rögzítését próbálták valahogy létrehozni, megvalósítani, nem sok sikerrel. Mindamellett ennek az alsó fejnek még az is célja volt a szimmetrikus profilok esetében, hogy megforgatással a sín élettartamát meg tudják hosszabbítani, de erre soha nem került sor, ez csak egy elvi dolog volt, mire oda került volna a sor, hogy megfordítsák a sínfejet, az elkopott felső fejet tegyék alulra, az alsó részek, a megfogások, sínleerősítések kezdetlegessége miatt annyira tönkrement, hogy tulajdonképpen ezt a cserét nem tudták végrehajtani. Szintén érdekesség, és soha nem volt valóság, a háromfejű sín, hát a papír sok mindent elbírt, hogy háromszor olyan hosszú élettartama legyen a sínnek, forgatással mindig újabb és újabb fejet hoznak be a pályajármű kapcsolatba, de hangsúlyozom, hogy ezek csak elméleti elképzelések voltak. A sínszelvényeknek innentől kezdve, amikor megjelent a fejgerinc talból álló sínszelvény, a története két szálon futott. Az egyik szál a tartók, mint sín inerciájának a növekedését irányába, másrészt a sín minőségének az irányába történt. Ez az ábra azt mutatja, hogy Magyarországon mikor melyik sínszelvényt vezették be, és azt láthatjuk, hogy Magyarországon a 19. században a ABC betűivel jelölték a sínszálakat, majd tulajdonképpen a 20. század elejétől fogva áttértek az 1 méter hosszú sín tömegének a jelölésére, tehát így a 34 és feles, 48 és 3-as, 48 feles szelvények jelentek meg. Ezt az időszakot tekintjük a nemzeti sínszelvények időszakának. Minden nemzet saját maga hozott létre sínszelvényeket, ezért ma már, ha például egy 48 és feles sínt leírunk, akkor oda kell írni, hogy MÁV 48 és fél. 60-as évek közepétől kialakultak az úgynevezett nemzetközi sínszelvények, egységes szelvényeket kezdtek a világ vasútjai alkalmazni. Ezt az UIC nemzetközi vasút egylet kísérletezte ki, és jelenleg is javasolja, ajánlja a tagvasutak számára. Az első nemzetközi sínszelvény az UIC 54-es szelvény volt, majd ezt követte az UIC 60-as sínszelvény. Zárójelben megjegyzem, hogy megjelent már papíron az UIC 70-es profil, ezt azonban még gyakorlatban nem alkalmazzák. Tehát az UIC már nemzetközi szelvény, Japántól Amerikán át Magyarországig, és ezt megelőző szelvények pedig az úgynevezett nemzeti szelvények. Magyarországon 69-től alkalmazzuk az UIC 54-est, és 1987-től az UIC 60-as sínszelvényt. Tehát napjainkban használatos sínszelvények, ugye elsősorban nemzetközi szelvényeket használunk. Helyenként azonban a nemzeti szelvények is alkalmazást nyernek. Két példát hagy mutassak erre. Németországban a nemzeti sínszelvényeket S-sel jelölték, vagy jelölik. Ezeket ma is gyártják, S49 vagy S54-es rendszereket. Elég széles körben alkalmaznak a vasutak. És egy távoli példát, Amerikában is nemzeti szelvények jelentek korábban meg. Ezek az úgynevezett AREA szelvények voltak. A darupája sineknél ez a First Alpine-nak a katalógusából kivett néhány profil. A First katalógus a darupája sínszelvényeit A betűvel és egy számmal jelzi. A szám tulajdonképpen a KB Kopfbereite elnevezésből sínfej szélesség méretét jelöli. Tehát egy A, nem tudom én, százasnál a fejnek a szélessége az 100 mm. Sineknek az anyagáról röviden. Hát kérem szépen, a sín az természetesen elsősorban vasat tartalmaz, de a vas mellett ötvöző anyagokat is magukba foglalnak. Szén, szilícium, mangán, króm, vanádium. Ez tulajdonképpen a sín szívósságát, a sín kopását befolyásolja kedvező irányba, hiszen itt nem egyszerűen egy statikus környezetről, egy tartóról, ami statikus körülmények között nyer elhelyezést, hanem ezen gördülnek járművek, ezeket dinamikus járműhatások veszik igénybe, ezért a kémiai összetevőknek az alkalmazása nagyon lényeges. A kémiai összetevők befolyásolják a sín fizikai, mechanikai jellemzőit. Nézzük meg, hogy a leggyengébb sínanyag 700 newton per négyzetmilliméter szakító szilárdságú, amely fölnövekszik természetes ötvözéssel 800-900-as szakító szilárdságra, e fölött pedig különböző edzési eljárásokkal, melegítés-hűtéssel lehet a sínt tovább erősíteni és létrehozni 1200-1400-as szakító szilárdságú sínszelvényeket, ezek főleg kissugarú ívekben kerülnek elhelyezésre. Ez az ábra azt mutatja, hogy ha növeljük a széntartalmát a sínnek, azzal növelem a szakítószilárdságot és a, mondjuk a folyási határt, de a nyúlást azt nagyon gyengítem, és ridegé, törékenyé válik a sín. Emiatt mangánnal próbáljuk meg a sín szakítószilárdságát növelni, mert a mangán egyrészt növeli a szakítószilárdságot, de másrésztről képlékenyé teszi a sín anyagát, tehát ilyen formában a mangán hálásabb ötvöző anyag, de drágább is, mint a szén. Kérem szépen egy mondatba a sínek gyártásáról. Három fő momentumból áll a sín gyártása, az acélgyártás. Itt létrehozzák a sín anyagnak ugye az alapanyagát, nagyméretű, úgynevezett bugákba, ez téglatest alakú nagy acéltesteket jelent, formákba öntik, és aztán egy későbbi folyamatban ezekből többszöri hengerlési eljárással a sín fokozatosan megkapja végső szelvényét. Nagyon lényeges a minőség ellenőrzés. Kérem szépen, ma már ott tart a síngyártás, hogy mondjuk egy 120 méter hosszú sínt legyártva, ez a sín darab, ennek az életútja, kezdve a születéstől, a hengerléstől, a minőség ellenőrzésen át, a beépítési hely, hogy nem tudom én, Franciaországban, Párizs és Lyon között ilyen és ilyen szelvénybe beépítették, ez nyomon követhető. És nagyon lényeges, hogy ezt nyomon tudjuk követni. Tehát kap egy kódot a sín darab, és innentől kezdve az előzményeket és a későbbi fekvését, körülményeit az alkalmazásnak nyomon tudjuk követni. Itt látható ez a hengerműnek a hengersora, amely ilyen át kell nyomni a fölmelegített, a bugából fölmelegített acélanyagot, és többszöri, itt most a felső ábrán mondjuk egy 8-szori oda-vissza hengerléssel létrehozzák a sínnek a végső keresztmetszetét. Kérem szépen, Európában ma két, vagy pontosabban három helyen történik nagyon komoly mértékben síngyártás. Az egyik Ausztriába, Donavicba, ez Zeltweg mellett van. Zeltweg az miről híres? Gyerekek, nem leszünk jóba. Tehát ha pofáztok, nem leszünk jóba. Én nem ezért jövök be. Tanítani jövök be. És nem azért, hogy titeket hallgassalak ott a kaszinót. Menjetek akkor a csodába. Az jöjjön be, akit érdekel a vasút, akit érdekel, amit mondok. De én nem fogok magammal küzdeni állandóan, még ha nem is szólok, hogy pofázik ott a izébe, meg vigyorog, meg mit tudom én mit csinál. Menjen a fenébe, menjen ki, kiránduljon, menjen el parizert mérni, menjen a francba, ne az egyetemen szórakozzon. Én nem vagyok pedagógus, hogy rúgdaljam, meg az apád, anyád helyett megtanítsam azt, hogyha valaki dumál, akkor nem pofázok. Vedd észre, hogy miről maradsz le. És legalább ez hason rád, hogy van egy tag, akitől lehet esetleg tanulni. Mérnökséget, emberséget, vasútépítést. Ezt szeretném átadni, de ezt nem teszed lehetővé. Nekem ne dumálj, mert kiváglak. Kiváglak. Ez az utolsó, hogy szóltam. Nem jövök be órát tartani. Ilyen körülmények közé nem jövök be. És nem akarom megbántani azokat a kollégákat, akiket ez nem érint és érdekel. Tessék csöndbe maradni. Franc egye meg. Valamit kérdeztem tőled. Ja, miről híres Celtvég? Na, most dumálj. Forma egy osztrák nagydíj. Celtvég. Tehát ott van Donavic a hengermű, a Föst Alpinnak a hengerműve, ahol tulajdonképpen a sínszelvényeket kihengerlik. Magyarországhoz ez a legközelebb eső. Régen volt Diósgyőr, de Diósgyőr az megszűnt. Fölszámolták, eladták. Tehát Magyarországon nincs síngyártás. A következő, kérem szépen, Franciaországban és Angliában található a Kórusznak a két síngyára. Na most távolinak tűnik, hogy Angliában Kórusz síngyár. Kérem szépen, igen, de mégis például a 4-es metrónak az áramvezető sínjeit Angliából hoztuk be. A FÖSZ nem volt hajlandó legyártani 2 évvel ezelőtt. Miért nem? Mert éppen a gyárat átépítették, viszont a sín anyagot meg már be kellett hozni a 4-es metróhoz. Szétnéztünk Európába, és Angliába találtunk áramvezető síngyártást. Na most innentől kezdve aztán ugye műszaki alkalmassági vizsgálat, és aztán következett a szállítás. Hát kérem szépen, nem egyszerű dolog Angliából sínt hozni. Sokkal egyszerűbb dumálni a K2-2021-be. Tudnillik, 5 évre le van foglalva a csatornaalagútnak a kapacitása. Tehát, hogyha te valamit a csatornaalagúton át akarsz hozni, árut, 5 évig nem tudod áthozni, mert percről percre a csatornaalagút kapacitása le van foglalva. Tehát megvettük a sínt, kvázi kifizettük, szerződést aláírtuk itt a kivitelező céggel és az angolokkal együtt, de valahogy át kellett varázsolni a sínszelvényt. Na most 96 méter hosszúságban gyártják ezt az áramvezető sínt. Meg lehetett volna oldani a dolgot úgy, hogy kiviszik Skandhorból a tengerpartra, vasúti kocsin, hajókra rakják, a hajó áthozza a csatornán, és utána Hamburgba megint át kellett volna rakni. És helyette azt csináltuk, hogy a 96 méteres sínszálakat föl kellett vágni akkor a darabokra, amelyek folyami hajókkal Csepelig elhozhatók, a Duna-Rajna-Majna csatornán. Tehát Skandhorp, ami Anglia közepén van, vasúttal kivitték a tengerpartra, olyan méretű kis hajókra rakták, amelyek átjöttek a csatornán, és a Duna-Rajna-Majna csatornán lejöttek Csepelig. Csepelen kamionra rakták, és utána pár óra múlva kelenföldi jármű telepnél, mai napig is ott vannak föl raktározva az áramvezető sínek. Tehát így tulajdonképpen, mondom, távolinak tűnik az, hogy Kórusz és Anglia, de Angliából került behozatalra az áramvezető sín. Tehát tulajdonképpen még a síneket ilyen szempontból szintén lehet csoportosítani, hogy járósín vagy áramvezető sín. Az áramvezető síneknél van egy nagyon lényeges szempont. Piros pontér, és most lehet legálisan dumálni. Mi a jó egy áramvezető sínnél harmadik sín esetében, ugye a budapesti metró harmadik háromsínes rendszerű. A sínnek a keresztmetszete, hogyha nagy vagy kicsi? Mert? Igen, mert milyen dedós képletet kell tudni. R egyenlő. Rosszor elperá, és ha a nevező ugye nagy, akkor az R kicsi, és a hőveszteség I négyzetszer R. Tehát mennél kisebb a ellenállás, annál kisebb a hőveszteség. Tehát elkezdtek itt ugye itt jó néhányan okoskodni, hogy hát pazaroljuk az államnak a pénzét, nagy szelvényű profilt vásárlunk, 75-ös szelvényt, és bőven elég lenne 51 néhányas. Mondom, öregem, te hiányoztál a középiskolai fizika órán. Középiskolás fizikát, amit te mondtál, kapsz egy piros pontot, ez bőven elég az. Ezért vettük a 75-ös szelvényt. Egy pár centtel, eurócenttel többe került, de a beépíti a BKV, nem fogja a gatyáját ráfizetni nap mint nap arra, hogy elszáll a meleg, vagy elszáll a hő. Úgyhogy egy kicsit, ahol lehet, kérem szépen, azért új szelek fújnak, és lehet befolyásolni a dolgokat, csak nagyon keményen a hülyeségek ellen föl kell lépni. Hogy, hát mi az, hogy herdáljuk az állampénzét? Éppen az, hogy védjük az államnak a pénzét. Tehát sokkal jobban járunk. 10 év üzemi idő után már megtérül tulajdonképpen a költség, és egy metró üzembe 50 évig fogjuk használni az áramvezetősint. Kérem szépen, itt vannak a hengersorok, illetve pontosabban a hengerek. Hát, hogyha itt egy embert mellé állítanék, akkor körülbelül a henger tetejéig nem érne föl. Iszonyú méretű hengerek ezek. A fösznél is bármilyen sínszelvényt, kérem szépen, meg lehet rendelni, kihengerelnek. Egy nagyon rövid, érdekes történetet hagy meséljek el. Pár évvel ezelőtt a föszthöz bentünk a Ligner tanár úrral, itt néhányan ismerik, gyárlátogatásra, acélvájuk hengerlését akartuk megnézni, és kérem szépen, októberben írtuk a levelet, azt mondták, semmi akadálya nincsen, minden évben egyszer hengerelnek ki, a legközelebbi hengerlés május következő év, május 13 és 15-e között lesz. Előre a számítógépes programból már ezt lehetett tudni, fél évre előre, napra gyakorlati pontossággal. Mondták, hogy ahogy halad előre az idő, és ahogy pontossá válik a gyártás, úgy időről időre minket tájékoztatnak, hogy mikor történik pontosan ennek a vasajnak a gyártása. Január környékén tájékoztattak minket, hogy május 14-én lesz, 11 óra, fél 12 körül. És akkor már élveztük a dolgot, hétről hétre mindig precízebb információ jött, hogy nem tudom én, 11 óra, 14 perckor. Tehát már hónapokkal előre precízen tudták, hogy mikor fogják kihengerelni. Na és akkor kimentünk a Ligner tanár úrral előtte való nap, és akkor lihegve jön ott az egyik osztrák, azt mondja, hogy hát nincsen nagy baj, de a rendszer egy perccel előre programozta a gyártást. Hát mondtuk nevet, hogy megbocsátjuk ezt a rendszernek. Tehát ezt azért mesélem el, mert nem úgy történik ma már, hogy nem tudom, én oda megyek, megveszem, leemelem a polcról. Nincsen lényeges tárolás, meg kell rendelni, és több hónapos várakozási idő, de akkor viszont rendkívül precízen, pontosan határidőre legyártják. Ugyanez volt megfigyelhető egyébként a kórusznál is. Ezzel a versennyel tulajdonképpen mondjuk tényleg ma már Diósgyőr nem tudná felvenni a kesztyűt, annyira precíz és gondos ez a gyártás. Kérem szépen, a sínek gerincére nyomják rá a gyártó helyet, a sínnek a típusát, a gyártási időpontját. Itt ez talán jobban mutatja. Ez egy régi diósgyőri, tehát egy kicsit nosztalgiázunk, egy régi diósgyőri szelvény 1911-ből. És ma már hát minden egy kicsit bonyolultabb, a sín jelölése is másként történik, MH, hát ez a gyártómű jele, szerintem ez Mannheimet jelent, 2004-ben UIC 60-as szelvény, ott van egy ilyen vonalkód, ami tulajdonképpen a sínnek a pontos minőségét jellemzi, és hogy az utókezelésnek milyen fajtáját alkalmazták, ez az utolsó ötös csoport szemlélteti. Ez a sín gerincen elég gyakran föl van hengerelve. Hát kérem szépen, ennyit a sínszelvényekkel kapcsolatosan. Nagyon rövid pár mondat lesz még a következő órán, és utána áttérünk a sínlerősítésekre. Tessék csöndbe lenni és figyelni az előadást. Köszönöm szépen!